Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában a vendégem, Hoffmann Petra, aki a Makers of Budapest nevű rendezvénynek az egyik főszervezője, alapítója. Ez a Makers of Budapest, ez fiatal dizájnerek, ékszertervezők, keramikusok, illusztrátorok, és még sorolhatnám mindenféle kis textil jellegű dolog készítői, árulói, egy ilyen vásárjelleggel összegyűlnek a ti szervezésetekben, és akkor ott, aki szereti a gyönyörű tárgyakat, és nem vagyonokért, akkor az nyugodtan mehet, vásárolhat, és nagyon-nagyon klassz dolgokra fog lelni, kincsekre. Hogy indult ez az egész dolog egyáltalán, mikor egy olyan éve léteztek? Vannak hasonló rendezvények Budapesten, vagy hasonló ilyen vásárok, de amit én észrevettem, hogy ti nagyon-nagyon ügyeltek a minőségre, és van egyfajta esztétikai vonala ennek a rendezvénynek. Hogy jött az ötlet, és hogyan álltatok így össze egy csapatba, akik ezt létrehozták?
Üdvözlöm én is a hallgatókat. Igen, tulajdonképpen ez az egész vásárnak, illetve a vásár mögött álló Makers of Budapest projektnek van egy olyan előzménye, hogy mi ezt ketten Boldizsár Károly barátommal kezdtük el, még így a pandémia előtt, szerintem ilyen 2019-ben, és az első közös projektünk, vagy vállalásunk, az egy könyvnek a létrehozása volt, ami kifejezetten erre a budapesti kreatív designer, kézműves alkotó szénára hívja fel a figyelmet, ezt tárgyalja, alkotókkal beszélgettünk,
látogattunk. Az a címe, hogy Makers of Budapest.
Igen. Ellátogattunk a műhelyeikbe, nagyon szép képeket csináltunk Rácz Molnár Milán barátom segítségével, tehát ő készítette képeinket, és igazából a könyvünk megjelent, elég sikeres volt, sokan szerették, meg hát tulajdonképpen egy hiánypótló kiadvány volt olyan értelemben, hogy igazából erről a közegről úgy nagyon könyv még nem született korábban. És aztán utána, miután a könyv elkészült, azon gondolkoztunk már így a Covid után, hogy hogyan lehetne ennek a projektnek egy olyan folytatást adni, vagy kitalálni, ami mondjuk egy könyv, vagy ez egy elég ilyen statikus formátum, meg egy elég könnyen idejét múlt tud válni, pláne Budapesten, ahol én nagyon gyorsan változik ebben a közegben minden, a szereplők, a helyszínek, az aktualitások tényleg, és ezért ezt a vásárformátumot választottuk, ami nyilvánvalóan nem egy újdonság, tehát ahogy te is mondtad, nagyon sok hasonló vásár van, viszont mi egy olyat szerettünk volna létrehozni, ami egyrészt ránk hasonlít, olyan értelemben, hogy kifejezetten ezt a közeget is, ennek is tényleg, ahogy mondtad, egy ilyen minőségi szelekcióját tudja felvonultatni, mert azt szerettük volna, hogy olyan értelemben egy kompromisszummentes dolgot tudjunk létrehozni, ahol tulajdonképpen csupa olyan tárgy van, amit mi is nagyon szívesen megvennénk. Tehát igazából valamilyen szinten ez a mi ízlésünket tükrözi, ez a ha nevezhetem így felhozatalnak, ami kicsit ilyen tárgyasított formája a dolognak, de szóval hát igen, vagy a szereplők összetétele, és és igen, én úgy érzem, mindig ez jut az eszembe, amikor egy új pályázó jelentkezik hozzánk, hogy kifejezetten a már meglévő tervezőink felé egy ilyen kötelességünk azt a színvonalat tartani és képviselni, amit ők a saját munkájukban képviselnek. Szóval, hogy ez nekünk célunk és hivatásunk.
Igen, ez egy üdítő változás ezen a területen, mert ezért nem azt mondom, hogy mindegyik, mert van rajtatok kívül is még olyan, aki tényleg ügyel a minőségre, de azért van nagyon sok olyan, ahol egyszerűen olyan lehangoló, mert annyira sok bóvli, meg mindenféle ilyen.
Nekünk egyébként azért van könnyebb helyzetünk, mert nem ez a fő tevékenységünk, vagy hogy a Károly is, és én is ezen a profilon kívül sok minden mást is csinálunk, tehát hogy olyan értelemben nem 100%-ig ez a megélhetésünk, hogy sokkal rugalmasabbak tudunk lenni ebben, és mondjuk meg tudunk hozni egy olyan, vagy pont ezt mondom, inkább azt szeretném mondani, inkább, hogy nem kell meghozzunk egy olyan kompromisszumot, hogy mennyiségi válogatást kell csinálnunk, hanem tudunk kisebbek maradni, tehát egyáltalán nem célunk egy ilyen folyamatos növekedés, hanem mi nagyon jól el vagyunk ebben az 50-60 tervezős léptékben, viszont ezt az 50-60 tervezőt meg szeretnénk úgy megválogatni, ami...
Hát az előbb mondtad, hogy nem csak ezt csináljátok, még visszatérünk a vásárra, meg arra, hogy ez pontosan miről szól, milyen tervezőkkel, készítőkkel, gyártókkal, tárgyakkal találkozhatunk ott, de most egy picit beszéljünk rólatok, hogy csöppentetek ebbe bele. Látom, hogy a te háttered művelődésszervezés, Moholin, Moholin Nagyművészeti Egyetemen dizájnelméletet tanultál, dizájnteoretikusként diplomáztál, és Károly is mindenfélében területen kipróbálta magát a könyvkötészetben, Bomoártnál dolgozott. Szóval hogy jött az ötlet, hogy kapcsolódtatok így össze?
Igen, én hosszú ideig dolgoztam egy lakberendezési stúdióban, tehát egy dizájnbútorboltban, és az után mentem el tulajdonképpen a MOMÉ-ra, erre a dizájnelmélet szakra, és úgy jött ez a választás az életemben, hogy én elkezdtem dizájnról írni, ilyen saját blog keretében, mert olyan sok mindennel találkoztam, hogy úgy éreztem, hogy van bennem egy ilyen nagyon, oldhatatlan vágy arra, hogy ezt így megosszom, ezt a rengeteg információt, és akkor hát, ha mást is érdekel, és egy helyen így összegyűjteni ezeket. És akkor ebből megkövetkezett az az igény, hogy jó, de hogy akkor, ha már ezzel foglalkozom, akkor jó lenne ennek tényleg egy ilyen megalapozott elméleti hátteret is mögé tenni, és így kerültem én tulajdonképpen a MOMÉ-ra, és igazából a Károllyal való barátságom, ami már több mint 10 évre tekint vissza, pont ebből a végül is hobbinak nevezhető tevékenységből, ebből a blogolásból, vagy a dizájnról való írásból született, mert tulajdonképpen egy interjú keretében találkoztunk, és ez egy szép történet, mert megláttam, hol találkoztunk? A Platánban találkoztunk, egy kávé fölött, és akkor jött a Kára, és akkor én tudtam, hogy ez az ember nekem a barátom lesz, van ilyen, hogy az ember életében nem gyakran, de hogy így ránézéssel láttam, hogy nekem ő már így elsőre annyira nagyon szimpatikus, hogy szerintem ez így jó lesz, és jó is lett. És hát a Károly már akkor, hát több mint 25 éve a Bomoárt papírmanufaktúrának az alapítója, mindene, hatalmas cégvezető, óriási céget növesztett, tényleg eszméletlen, büszke vagyok rá, és rengeteg alkalmazottal dolgozik, és iszonyatosan jó minőségű, világszinten helyét megálló, nemzetközi piacokon megtalálható papírtermékeket gyártanak, fantasztikus. Egyébként Magyarországon egyedülálló módon. És hát igen, tehát a Károlynak pedig tulajdonképpen az, hogy mi ezt a piacot csináljuk, tulajdonképpen csak így is szívügyel, szóval inkább ennek a közegnek a, hát a támogatása, ez kicsit talán túlzás, de hogy ezzel a közeggel való dolgozás és ezeket az alkotókat való megmutatásnak a vágya vezérli őt is, és igazából engem is, mert nekem meg valahogy úgy alakult így az érdeklődésem, indult egy ilyen nagyon széles spektrumból így a dizájn területén, ilyen nemzetközi dizájn, luxus márkák, stb. Persze minden megvolt, és aztán valahogy így az évek során, több mint 10 év alatt ez nekem úgy szűkült le, hogy a luxus már egyáltalán nem érdekel, sőt, és sokkal inkább ez a helyi, lokális, kézzel készült, személyes, természetes alapanyagok, gyártás technológiák, meg még ez a hagyomány őrzés is valamilyen szinten.
Ha már itt tartunk, hogy ennyire széles volt az érdeklődési köröd, és ide szűkült le a magyar dizájnra, illetve erre a kézműves területére a magyar dizájnnak, akkor mit gondolsz, hogyha most tényleg egy ilyen könyörtelen véleményt kellene mondanod erről a területről, hogy a nemzetközi összehasonlításban mennyire kreatívak, mennyire innovatívak, mennyire érdekes ez a terület itt Magyarországon?
Szerint én azt látom, így az elmúlt hát mondjuk ilyen 5-10 évet, hogyha úgy próbálom úgy nagyobb rálátásra tekinteni, hogy nagyon sok márka simán európai színvonalon van, de most tényleg kicsikről beszélek, tehát hogy olyan márkákról, akik saját maguk terveznek, gyártanak kézi technológiákkal, és legtöbb esetben ezeket a saját felületeiken értékesítik, tehát mondjuk a saját webshopjukban, vagy
Instagramon,
igen. És nyilván ez párhuzamosan történik egy olyan nemzetközi trenddel, hogy egyre inkább ezek az értékek kezdenek így előtérbe kerülni, mert már mindenkinek nagyon sok lett a digitális is egyrésztről, másrészt pedig ez a tömeg dolog, ez már azt hiszem, hogy egyre kevesebb embert érdekel, tehát ezek a tömegcikkek, de most nyilván arról a rétegről beszélek, aki és ez egy, én is tudom, hogy ez egy luxus kategória, tehát hogy ez azért mégiscsak egy, hogy mondjam, ez egy olyan rétegnek megengedhető, akinek nincsenek mondjuk hétköznapi egzisztenciális problémái, tehát hogy ez mondjuk azért elsősorban persze a fővárosokban vagy a nagyobb városokban élő értelmiségi, jobb egzisztenciális háttérre bíró emberekről szól, amit most én mondok, tehát hogy
hát azért luxusnak igen. Nem luxus, de
szerintem
azért,
igen.
Tehát valóban mondjuk, amikor egy füzet belekerül, mit tudom én, 4000 forintba, vagy 4500 forintba, persze gyönyörű, fantasztikus, bár például egyébként pont most nézegettem körül az egyik ilyen papírboltban egy nagy bevásárlóközpontban, hát pont ugyanilyen árak vannak egyébként ezekre a füzetekre, pedig azok tömeggyártott termékek, szóval érdekes ez az egész. Voltam a Vásárotokon hétvégén, ami egyébként a Mom Larus központban.
Igen, ez a Larus rendezvény.
Larus rendezvény központban volt, és szóba elegyedtem az egyik lányjal, aki textil dolgokat készít, és nagyon tetszettek a printek, amiket a textileken látom, és kérdeztem, hogy ezt hogy, meg hol, meg mit tudom én, és akkor mondta, hogy hát a kendőket Olaszországban, a ruhákhoz tartozó textileket, azokat meg Horvátországban printelik.
Aha.
És hogy egyébként ez egy eléggé szomorú dolog, mert ebben én már itt saját projektek kapcsán belefutottam szintén, hogy egyszerűen nincsen meg itt Magyarországon az a háttér, kézművesipar, vagy ipar, vagy manufaktúraipar, ami támogatná ezeket a kézműves tervezőket, vagy gyártókat.
Igen, de még mindig, szóval szerintem a Noémivel beszélgettél, a Kamajkó márkának a tervezőjével. Igen, mert egyébként mi is beszélgettünk erről egy korábbi interjú kapcsán, mindegy, hogy ez még mindig egy jobb választás, mint hogyha azt mondaná az ember, hogy
Kína.
Jó, akkor igen.
Egyetértek.
Igen, és egyébként azt is mesélte a Noémi, hogy mikor az egyedi tervezésű printekkel ellátott textilekről esett szó, hogy kisebb mennyiségben egyébként meg tudják itthon csinálni ezt a digitális nyomást textilre, viszont hogyha már nagyobb mennyiséget rendel, akkor tényleg ez, hogy Olaszország, Portugália, ezekben az országokban, ahol azért valahogy megmaradt ez a tradicionális textil gyártás még egy olyan szinten vagy minőségben, amit nálunk sajnos így már nem tudott, hogy még mindig
pedig egyébként a magyar textilipar hagyományosan nagyon-nagyon fejlett volt, és
hát igen, már sikerült elkótyavetjélni.
Igen, szóval eléggé vissza csökkevényesedett a dolog sajnos, pedig nagyon-nagyon sok szakember erőfeszítése van benne, hogy ez ne így legyen, de nem.
Ez az összes magyar divatmárkának a helyzetét baromira megnehezíti, tehát mondjuk ha megnézzünk ilyen lengyel divatmárkákat, tehát ilyen kicsiket, akik nálunk jelen tudnak lenni, ők ilyen szempontból sokkal könnyebb helyzetben vannak, mert helyben mindenük van, szóval igen.
Érdekes, amit úgy keveset láttam, azok fa dolgok. Pedig van egy-két cég, aki nagyon-nagyon helyes fa dolgokat csinál, csupa fantáziával meg.
Igen, egyébként hozzánk nem nagyon jelentkeztek, de többen jelentkeztek bútorral, kis bútorral, és van is, aki szerintem tavasztól csatlakozni fog hozzánk, csak azt nem tudom, még ki kell próbálni, hogy ez a vásáros közeg, ez mennyire jön össze ezzel, tehát hogy mondjuk, aki egy vásárba jön, vajon vásárol-e ott bútor, de egyébként nem feltétlenül baj, ha nem ott veszi meg, hanem ha csak valaki ezt egy ilyen bemutatkozási lehetőségnek tekinti, szerintem már az is klassz, hogyha így tud működni, hogy mégiscsak személyesen tud találkozni nagyon sok emberrel, és biztos van közöttük olyan, akit ez is érdekelhet.
És amikor ezt az egészet elkezdtétek, nyilván a kapcsolatfelvétel megtörtént a könyvön keresztül, ami egy szuper bevezető egy ilyen vállalkozás elindításához, akkor könnyen kaphatóak voltak, amikor elkezdtétek a vását építeni. Könnyen kaphatóak voltak a tervezők, gyártók, hogy részt vegyenek?
Nagyon, de szerintem ebben az is lehet, hogy előny volt az esetünkben, hogy én azért ez alatt az elmúlt 10 év alatt, amíg ezt a blogolást, meg a dizájnról való írásnak az ezzel való foglalkozást csináltam, nagyon sok embert megismertem személyesen, és sok közülük a barátom is lett. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen elég baráti hangvételű esemény is olyan értelemben, hogy tulajdonképpen egyrészt tervezők közül is szinte mindenki ismer mindenkit, mert legtöbben ugye ugyanabból az intézményből jöttek ki tervezőként, vagy nagyon hasonló intézményekből, és azért ezek között nagyon sok az ismeretség. És igen, és én is ismerem a legtöbbjüket személyesen régről, és ezért ez úgy könnyű volt, mert hogy mondjam, volt már mögöttem egy történetnek, ismertek, valami teljesítményt tudtak így hozzám kötni, és akkor így gondolták, hogy nagyon ciki talán nem lesz. Legelső alkalommal.
Hát egyébként tényleg ilyen teljesen baráti a hangulat, olyan családias a hangulat. Felállítottatok egy ilyen pultot, ahol mindenféle finom innivalót, kávét lehet kapni, az a kávé illat lengedezik az egész teremben, ami nem olyan nagy, tehát tényleg úgy be tudja lengeni, meg aranyos kutyusok szaladgálnak ott jobbra.
Igen, valahogy nálunk sok.
Szóval,
igen.
Hogy ugye ez egész tényleg egy olyan családi hangulat. Teljesen.
Szeretjük, igen.
És milyen rendszerességgel csináljátok ezt?
Azt találtuk ki, hogy havonta egyszer leszünk, és most az adventi időszakban végül is két hétvégét választottunk, ezt a december 4 és december 18-át, és aztán utána valószínűleg január-februárban nem szervezünk vásárt, mert szerintem nem nagyon van értelme, és akkor március végétől meg szeretnénk visszaköltözni a Fény utcai piacra, ami egyébként az állandó helyszínünk, és ahol érdekes módon, vagy lehet, hogy annyira nem érdekes, csak nekem volt az elején érdekes, én nagyon jól megtalálta a helyét ez, egy kicsit azt gondoltam az elején, hogy passzus, a hentes meg a csirke farhát előtt, hogy fog kinézni a design tárgy, és aztán úgy
kiderült. Apropót, nincsen hideg egy ilyen esemény?
Hát igazából hát lehet, hogy még így a tavaszi hónapokban kevésbé, de közben meg az van, hogy én mindig azt gondolom, hogy annyira jó az a helyszín a Fény utcai piacon, annyira nagy a forgalom a Mamut miatt, ott egyáltalán a Moszkva tér miatt, vagy Széll Kálmán tér hívjuk, ahogy akarjuk, szóval, hogy ott van eleve egy ilyen folyamatos jövésmenés,
történnek dolgok. Meg új érdeklődőket is bevonz, nem esetleg.
Igen, meg szerintem szerették ezt a helyszínt az emberek, vagy mi is nagyon szeretjük, hogy ez a piac, ez ilyen vicces, hogy piac a piacon, nem tudom, jó az, hogy szabadtéri, hogy így nyitott, hogy egy ilyen nagyon közvetlen kapcsolata van az utcával, meg a térrel, szóval sok szempontból ideális. Hát igen, lehet, hogy március végén még azért ugrálni fogunk így kabátban, de onnantól kezdve meg viszont nagyon jó. És hát nagyon jó az együttműködésünk a piaccal, iszonyú támogatóak, nagyon jó fejek, de igen, az egész második kerület a polgármestertől kezdve, aki folyton ott van, és mindig posztol, és mindig aranyos, szóval nagyon, nagyon jó, olyan nagyon jó érzés az, hogy van egy olyan dolog, amit mi abszolút egy ilyen, nem szeretem ezt a szót, de nem tudok most hirtelen jobbat, hogy egy ilyen szerelem projektként működtetünk, és valahogy a
közösségépítő ereje nagy.
Igen, és hogy valahogy ezen az emóción keresztül kapcsolódunk az együttműködőinkkel is, tehát hogy ezt látják rajtunk, és valahogy így ezen keresztül tudunk kötődni, és egy ilyen fajta kommunikáció van közöttünk, nem egy ilyen nagyon szigorú gazdasági hátterű, nem tudom, ilyen nagyon szigorú szerződések
alapján.
Azért ez
alapján. Egy érdekes pont, hogy azért mégis ez egy vállalkozás.
Persze.
És gondolom, itt mondod, hogy ez egy szerelem projekt, de hát ebben én tudom, hogy egy ilyen projektben rengeteg munka van, szóval ez olyan mennyiségű telefonálgatás, utánajárás, stb.
Igen, de hogy azért próbálunk olyan, hogy mondjam, olyan automatizmusokat így a rendszerbe beépíteni, vagy olyan módon megkönnyíteni az ilyen adminisztrációs dolgokat, amik végtelen mennyiségű időt, energiát el tudnak venni, hogy másra maradjon inkább több idő, ami szerintem fontosabb, akár a kommunikáció, akár tényleg a tehetségkutatás, vagy ilyesmi. És persze, tehát, hogy azt is gondolom egyébként, hogy sokkal-sokkal több időt és energiát is bele lehetne ebbe tenni, és hogy ebben a projektben még egy millió lehetőség van, ami nem egy vásár, vagy nem egy könyv, vagy nem egy podcast, amit csinálunk, hanem rengeteg egyéb dolog. Nagyon szeretnénk, ha 2x24 órából állna egy nap folyamatosan eseményeket szervezni, előadásokat tartani, akár ilyen közös gondolkodás, workshopok, vagy amire éppen szükség van ilyen témában, ilyen előadások, ami lehet egy ilyen gazdasági továbbképzés, jogi könyveléssel kapcsolatban, most a katatörvény miatt, szóval olyan nagyon sok minden van ebben, és hogy annyira szívesen csinálnánk, csak hogy...
Egyébként ezt hívhatjuk már egy üzleti vállalkozásnak? Vagy még a szerelem projekt.
Igazából, tehát hogy hívhatjuk, de mit tudom én, erre nehezen, mi az üzleti vállalkozásnak a kritérium, onnantól kezdve hívunk valamit.
Hát az a célja mondjuk, hogy valamiféle profitot generáljon.
Hát olyan szempontból nem nagyon nevez, tehát hogy maximum annyi, hát ezt nem hiszem, hogy profitnak lehetne nevezni, mondjuk így a munkabérünket kifizeti, de hogy ennél több ebben nincsen, de szerintem nem is kell. Mert nem szeretnénk ebből egy birodalmat építeni, vagy ilyesmi, hanem inkább az a cél, hogy, hogy akár mondjuk egy ilyen kisebb hatásfokon, de hosszú távon tudjon ez működni. Mert nekem most inkább ez az izgalmas, hogy annyira durván változik itt a gazdasági környezet, és egyébként, hát meg egyébként a politikai, meg a társadalmi, meg a minden, hogy szerintem már az hatalmas teljesítmény, hogyha mi hosszabb távon mondjuk egy ilyen 4-5-6-7 éves távlatban talpon tudunk maradni. Tehát és nem csak mi, hanem leginkább az alkotók.
Hát óriás lehetőséget adtok ezeknek az alkotóknak, akiknek amúgy annyira pici lenne a közege, közönsége, hogy így azért...
Én nem szeretem így a saját szerepünket túldimenzionálni, de egy jó lehetőségnek gondolom, igen. Tehát, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak nyilvánvalóan ezek a dizájnüzletek, ahol egyébként ők a termékeikkel megjelenhetnének. A dizájnüzleteknek az árazása az elég sok szempontból nem biztos, hogy támogatja ezt a fajt. Szóval, hogy igen, tehát inkább azt mondanám, hogy egy jó lehetőség, és szeretnénk ezt rendszeressé és hosszú távon rendszeressé tenni és tartani. Igen.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést. A Makers of Budapest kapcsán beszélgettem Hofmann Petrával, aki az egyik alapítója és szervezője ennek a szuper, nagyon-nagyon jó kis közösségépítő design vásárnak, amit hol a Millenárison, hol pedig most itt az utóbbi időben a Lárusz központban rendeztek, és még itt karácsonyig lesz rá alkalom, hogy oda eljusson bárki. Hát köszönöm szépen neked a beszélgetést, Petra.
Én nagyon szépen köszönöm a meghívást. Bocsánat, csak annyi, hogy nem a Millenárison, hanem a Fény utcai piacon, de azonnal már csak 3 lépés. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszi, hogy eljöttél hozzánk tegnap. Köszönjük
a látogatást. Nagyon nagy élmény volt, köszönöm szépen. A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a műsort pedig vasárnap, ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni itt a Trend FM-en. A mikrofon másik végén pedig Gerebán Kata volt.